Egy új sorozatot kezdünk. A sorozatnak az a címe, hogy Shalom, ezen belül pedig az örökké valóság megjelenése az egyházban. Az örökké való javak megjelenése az egyházban. Gyere velem, Zsidókhoz írt levél 4. fejezetéhez. Isten elhívta Izraelt, bevitt őket a pusztába, hogy megpróbálja az ő szívüket. 4:1-től. Ott vagytok? Óvakodjunk tehát, hogy mivel megvan az ő nyugodalmával való bemenetel ígérete, ha valaki közületek fogyatkozásban lévőnek ne láttassék. Ez Amplified fordításban, az angol fordításban, a magyarázó fordításban egy nagyon érdekes két dolgot fedeztünk föl. Az egyik dolog az, hogy az a fogyatkozásban lévőnek ne láttassék, ezt úgy is lehet magyarázni, nehogy kicsinek gondolja magát valaki, vagy pedig, hogy lemarad valamiről. Tehát egy identitásra mutat rá, ez az ige, mert nekünk is hirdetetett az evangélium, miképpen azoknak, hallod? Ők is hallották a jó hírt, az evangéliumot. Miképpen azoknak, de nem használt nekik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, akik ezt hallották. A hit az mindig jön. És a hit mindig valami valóságosat akar adni, és ahol Isten akar cselekedni, először mindig szól. És adja hozzá a kiválasztottaknak, az elhívott népnek a lehetőséget, hogy meglássák ezt szellemben. Nem használt nekik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, akik hallották. A hallott beszéd az nem ugyanaz, mint amikor hitben állsz. Azt tudjátok, hogy Jézus Krisztus nevét, hogyha megvallja valakit, az még nem elég ahhoz, hogy bejussunk a mennybe. Nem elég, hogy hinni abban, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk, és föltámadott, és elhordozta a bűneinket, hanem a hitnek cselekedetei vannak. És a hit meghal, ha nincs cselekedet. Menjünk tovább. Mert mi hívők bemegyünk a nyugodalomba, hallod? Kik mennek be a nyugodalomba? Akik hisznek. Miképpen megmondotta, amint megesküdtem az én haragomban, nem fognak bemenni az én nyugodalmamba, ez a zsidóknak szól, azaz az akkor lévő izraelitáknak, akik a pusztában bolyongtak 40 évig, jó lett munkáit a világ megalapításától kezdve bevégezte. Ez nagyon fontos lesz. Jó lett a munkáit a világ megalapításától kezdve bevégezte. Miért nem tudtak bemenni nyugodalomba? Mert nem hitték el, hogy kész van a szellemi megújulásuk, helyreállásuk, a néppé válásuk. Folytatom. És ugyanabban ismét nem mennek be az én nyugodalmamba. Mivel hogy azért áll, hogy némelyek bemennek abba, akiknél először hirdetetett az evangélium, nem mehetnek be engedetlenség miatt. Nagyon érdekes, hogy engedetlenségnek hívja a Szentírás azt, amikor nem értjük meg az elkészített dolgokat, vagy nem fogadjuk el az elkészített dolgokat, amelyeket Isten előre elkészített nekünk. Ezt nevezi a Szentírás itt, ebben a szakaszban, engedetlenségnek. Ismét határoz egy napot ma. Előhoz egy új időszámítást Isten újra. Előhozza a mát Isten. Engedetlenség. Halljátok a sírás. Ismét határoz egy napot Isten. Ad egy új lehetőséget, hogy visszamenjenek onnan, ahonnan kiestek. Visszamenjenek onnan, ahova Ádám bukásából miatt kiesett az egész emberiség. Egy új nap, egy új időszámítás. Ez a ma, ez az üdvösségnek az időszámítása. Amen. Azt mondja, ismét határoz egy napot ma, szólván Dávid által. Dávidnak is ezt kijelentette Isten. Hogy be kell mennie neki is a nyugodalomba. Annyi idő múlván, amint előbb mondva volt, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Mert ha őket Józsué nyugodalomba helyezte volna, interpretálom, Mózes útját Józsué követte, egyedül őről írja a Szentírás, hogy ez a transzparencia hogyan működik, teljes tisztán őről látható az, hogy ő az ő életével kapcsolatban, hogy a transzparenciában hogyan lehet mozogni, de nem is erről akarok beszélni, hanem arról, hogy Józsuének át lett adva a nyugodalom üzenete, de ő se tudta az egész népet, csak saját magát bevinni ebbe az atmoszférába. Mert az volt a terve Istennek, hogy Józsué beviszi egy másfajta dimenzióba Izraelt. 9-es verszak, annak okáért megvan a szombatja az Isten népének. Mai napig megvan a lehetőség, hogy megértsük a szombatot, a nyugodalmat. Ma erről lesz szó. Ne idegeskedj, ha nem érted. Mert aki bement az ő nyugodalmába, az maga is megnyugodott a cselekedeteitől, amiképpen Isten is a magáétól. Igyekezzünk tehát bemenni abban a nyugodalomba. Látod? Ez már rólad is vonatkozik, neked is szól és felelősség, hogy valaki a hitetlenségnek ugyanazon példájába ne essék. Tehát itt az engedetlenség szó van, úgy is lehet fordítani, hogy ugyanabba az engedetlenségbe vagy hitetlenségbe, ez egy zsidó gondolkozásmód, hogy az, aki engedetlen, az hitetlen. Aki hitetlen, az engedetlen. Tehát, hogy ne menjünk bele újból az zsidókhoz itt levél olvasóinak szól ez az ígéret, hogy ők is fölocsudjanak, hogy vigyázzanak, hogy nekik is van egy lehetőségük, hogy beálljon a szombatnak az üzenetébe az egész generációjuk. Mert az Isten beszéde élő és ható, élesebb minden kétélű fegyvernél, elhat a szívnek, léleknek, ízeknek, velőknek megoszlásáig, megítéli a gondolatokat, a szívnek indulatait. Nincs olyan teremtmény, amely nyilvánvaló ne volna előtte, sőt mindenek mesztelenek, leplezetlenek annak személy előtt, akiről mi beszélünk. Lévén azért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, ez egy óriási dolog, senki a földön 4000 év alatt nem hatolt át az egeken, kivéve ugye volt egy-két elragadtatás, de itt egy teljesen más közegről van szó, illetve más szellemi cselekményről van szó. Aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk megvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem király székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Amen. Ez a kegyelmet találjunk, ez nem egy rottó sorsoláshoz hasonló. Itt szó szerint úgy lehet ezt átadni, hogy kegyelmet ragadjunk meg, az alkalmas abban az időben, amikor nekünk szükség van segítségre a kegyelemből, és ez pedig a szombatról szól, hogy hogyan lehet a szombatban a kegyelem király székét megérinteni a szívünkkel. Hát szóval eléggé spirituális az üzenet, egy olyan dologról beszélünk, amit nem lehet elmével megragadni. Ez az egyik, amit akarok mondani. A másik, ami miatt beszélünk erről, hogy minden generációnak meg kell értenie ezt az üzenetet, a szombat üzenetét, hogy mi ez a szombat üzenete. A harmadik, ami miatt beszélek erről, az, hogy egy más szintre emelkedjél. Egy új szintre. És a szombat erre van elkészítve számodra, hogy egy kitörésed legyen, egy szintemelkedésed, egy dimenzió, úgymond egy dimenzió ugrásod olyan vonatkozásban, hogy megértsd azokat a javakat, amiket Isten a fia elkészített a kereszten. Itt említette itt az ige egyébként, hogy ők nem tudtak bemenni abba, amit Isten előre elkészített. Két történelmi pont van a világ mindenségben, a szellemvilágban és a szellemi történelemben, amit meg kell értenetek. Az első, a szabbátkor Isten megnyugodott, ugye, megteremtette Isten Ádámot a szabbátba, és megnyugodott Isten, és elkészített mindent Isten. És van egy másik történelmi fordulópont a szellemvilágban és a történelemben, ez pedig a kereszt üzenete. Ahol viszont helyreállította Jézus Krisztus a szabbát üzenetét. Mert azt mondta ott a kereszten, azt kiáltotta, hogy elvégeztetett. Befejezte, finish, vége van. Szó szerint ki van fizetve az adósság. El van rendezve Ádám bukása, és újra vissza lehet állni a szabbatba. Tehát Jézus Krisztus hozta be újra a szabbat üzenetét, és ő az, aki helyreállította az ember és Isten közötti kapcsolatot. Azért beszélünk a szabbatról, hogy megértsd, hogy hogyan tud a menny a te életedben összeszerkesztődni a szívedben, a menny akarata. És ahhoz, hogy megértsük a szabbatot, arra föl kell készíteni a szívünket, mert a szabbátban akar Isten megjelenni. Azaz Isten jelenléte egy elkülönített időben jelenik meg. Isten számára elkülönített időben jelenik meg. És a szabbát az elkülönülésnek és a megpihenésnek a napja. Felolvasnék egy szádiktól, egy zsidó embertől egy kis mondatot. Istennel kapcsolatban hogyan gondolkodnak a zsidók, Isten megjelenésével kapcsolatban. Isten mindig jelen van, ugyan, de mindig úgy, ahogyan neki tetszik. Mi karizmatikusok szeretnénk mindig olyan Isten jelenlétet, úgymond megfabrikálni, ami gyülekezetünknek, ami elgondolásunknak tetszik. Engedd meg, hogy Isten úgy jelenje meg az életedben, ahogy ő akar. Vagyis nem hagyja magát adott megjelenési formára korlátozni. Önmagát nem akarja korlátozni. A második pedig afelé fordítja a kegyelmét, akifelé éppen fordítani akarja. És nem enged előírni semmiféle kritériumot, és ő maga sem ír elő maga számára semmit. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek. Engedd meg, hogy Isten jelenléte úgy érítsen meg, ahogyan Isten előre eltervezte. Gyertek velem az Efézusi levélhez. Klaudia előző héten ott hagyta abba, hogy ülünk a trónon, és hogy mi lesz utána, arról van szó most ebben a sorozatban. Szeretném ebben a sorozatban Isten jelenléte annyira meg tudna érinteni téged belül, hogy kívülről látnánk a Szent Szem gyümölcseit. Négyes verszaktól. De az Isten gazdag lévén irgalmasságában, az ő nagy szerelméből, amelyel minket szeretett, minket, kik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt Krisztussal, kegyelemből tartottatok meg, együtt föltámasztott, együtt ültetett a mennyekben Krisztus Jézusban. Ámen? Itt kezdődik a hit. Tehát itt be kell nyomnod a hit nyomógombját. Mert el kell hinned azt, hogy neked van egy pozíciód a mennyben. El kell hinned, hogy a szobat az neked van elkészítve. Hogy ebben a pozícióban be tudj ülni, és kapcsolatban, közösségben legyél Istennel, és ebből a közösségből tudj szolgálni az elhívásod szerint, küldetésed szerint. Hogy megmutassa, látod, miért ülsz a trónon? Hogy megmutassa a következő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából Krisztus Jézusban. Isten célja az a trónról szemlélve, hogy megjelenjen. Megjelenjen rajtad keresztül, kegyelem által. A kegyelem szó azt is jelenti, hogy öröm. Tehát Isten egy öröm ragyogását akarja rádárasztani, hogy te ebből tudj cselekedni, és rajtad megnyilvánuljon az ő öröme. Dicsőség Istennek. A kegyelem az azt jelenti, hogy Isten örömébe vagy benne, meg vagy kegyelmezve. Egy új lehetőség van az életedben. Ez egy természetfeletti plusz Istentől. Ez az áldásnak az egyik megnyilvánulása a kegyelem. Erő arra, hogy elvégezd azt, amit emberi erővel nem tudsz elvégezni. Behozza Isten azt számodra, amit emberi erővel úgyse tudsz megcsinálni. Mert kegyelemből tartottatok meg hit által, és ez nem tőletek van, nem belőletek van, szó szerint, Isten ajándéka. Nem cselekedetekből, hogy senki se kérkedjék. Mielőtt elkezdjük a szabát üzenetét kibontani, le kell tenni azt az alapot, hogy amikor te megtértél, abban neked nem volt semmilyen morális, erkölcsi, megjobbulásra való szándékod a szívedben. Amikor megtértél, nem voltak erkölcsi cselekedeteid. Nem voltak morális, tiszta, társadalmi berendezkedéshez illő, polgári értékrendet követő szent cselekedeteid. Egy bűnös ember voltál. Innen indítunk. De ezután fontos, hogy megértsd azt, hogy azért, mert ingyen vagy megváltva, és ingyen vagy megmentve, utána elkezdődik a megszentelődés folyamata. Nagyon fontos leszögezni azt, hogy az, hogy te megtértél, az Isten természetfeletti szombatjának a megjelenése. Az azt jelenti, hogy bevitt téged Isten abba a nyugodalomba, ingyen, kegyelemből. Érdem nélkül. Isten adta még a hitet is, és a kegyelmet is. Ez a szabadság, amit átéltél. Szokták kérdezni ilyenkor, mikor találkoznak az emberek az erővel, a természetfeletti hittel, a természetfeletti kegyelemmel, hogy akkor most mi a fontos, akkor az erővétele továbbiakban, ez a természetfeletti erő, vagy a szentségvétele? Nagyon rossz a kérdés, mert erre nincs válasz. Rossz a kérdés. Ez olyan, mint amikor valakinek a személyiségét szét akarnád szedni. Nem lehet szétszedni Isten személyiségét. A lényének az egyik atmoszférája, jelenléte, megnyilvánulása, szentség. Erre nem mondhatod azt, hogy neked először szentnek kell lenni, aztán erővel kell fölruházva lenni, hisz az erő által leszünk Isteni természet részesévé, 2 Péter 1. Hanem neked kell felnővöd olyanná, mint Istennek. Ez a válasz rá. Mert kegyelemből tartottatok meg, nem cselekedetből, hogy senki se kérkedjék. Minden, amit Isten létrehozott benne az üdvösségkor, az ingyen volt. Erre építjük a hit életet, és erre építjük a szabbatot. Közben, ha ezt nem tudtad elfogadni még, és a megigazulásban nem tudsz növekedni, nem fog tudni belépni a szabbátba. Mert a szabbát az identitás változást hoz, válságot is olyan vonatkozásban, hogy fölborítja a benned lévő törvénykezést, és mindenfajta olyan idiomát, vagy mindenfajta olyan polémiát, hogy hogy lehetséges az, hogy nem csinálok semmit, és Isten mégis elfogad. A megigazulás az azonnali, az a kegyelemnek a működése. De a megigazulásban is, ezt értsétek meg, és ezt írjátok föl, hogy a megigazulás az valóban egyszeri, és Isten odaadja neked, az igaz bíró, odaadja neked a lehetőséget, hogy vele kibéküljél, illetve nem odaadja, odaadta. De az, hogy hogyan élsz ebben, ez idő, amíg az elméd, az értelmed, a lelked a megigazulást elhiszi, és átalakít a belső megtörtént cselekmény cselekedeteidben, gondolkozásmódodban, sőt, az egész élet berendezkedésedben, hogy a megigazultságot hogyan tudod használni magyarul, hogyan tudod az ima életedben ezt működtetni, sőt, belül az identitás hogyan nő föl, a megigazultság identitása, ez nem azonnali. Tehát idő az, amíg az ember elhiszi azt, hogy igen, ő bűnös, és mégis mehet Isten elé bűnösen is. A megtérésért, a megújulásért és a megszentelődésért. Idő, amíg az ember ezt föl tudja dolgozni. Amen. Egyébként, ha itt tartunk, akkor a megváltás az a bűneidre vonatkozik, az elkövetett bűnökre, és ha a megváltást újra igényeld, Jézus vérét, a kegyelmet, akkor ugye a jelenben elkövetett bűneidet is Isten el tudja törölni. De nem csak a múlt és a jelenre vonatkozik a megváltás, hanem a jövőre is. Amit el fogsz követni. Ez nem jelenti ez, hogy te most visszaélhetsz ezzel. Nem jelenti ezt, hogy pimasz lehetsz. És akkor azt csinálsz, amit akarsz. Így van? De ezt fontos most elmondanom, hogy megértsd a szombatot, hogy a jövőre vonatkozó bűneid is meg vannak váltva. Mert az ő alkotása vagyunk. Rögtön imidzset hoz Isten igéje, imidzset alakít ki. Alkotás, imidzs, Isten alkotása, sőt, még a bűnös ember is Isten alkotása olyan vonatkozásban, hogy a teste tükrözi Isten képét. A belső karaktere nem tükrözi Isten képét. Azért tiszteli az embert Isten. Mert kép más az ember. Még a bűnös ember is kép más. És tiszteli Isten a saját képását. Mert az ő alkotása vagyunk teremtetvén által a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyet előre elkészített Isten. Nem csak, hogy elkészített és kitette a vitrínbe a mennyben, hogy azokban járjunk. Azokban járjunk. Olyan dolgokról beszél az ige, amit nem látsz. Olyan dolgokról beszélsz az ige, amit nem látsz. Azért, mert nem látod, attól még te igényelheted. Azért, mert nem látod, azért még járhatsz benne. Mindaz, amit nem látsz, az valóságos, de a kegyelem megnyitja az ajtót a titkok felé, megnyitja az Isten birodalma felé, és amit nem látsz, az valóságá tud válni. Lehet látni a láthatatlanban. És a kereszt üzenete hozza ezt el, a megváltás üzenete, látni azt, ami saját szemeddel nem látsz. Azért vagy megteremtve, hogy ezt a belső embered meglássa. Ezért beszélünk a szabbátról. Hogy kell meglátni a természet fölöttit. Azért emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti a testben pogányok, kiket körülmetéletlenségnek nevez, amaz úgynevezett a testen kézzel megcsinált körülmetélkedés, micsoda precíz fogalmazás, hogy ti, mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izrael társaságától idegenek, ígéret szövetségétől távol valók, reménységetek nem vala, Isten nélkül voltatok egy világon. 5 dolgot említ Istennek az igéje. Ami nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy megértsük a szombatot, vissza kell mennünk az Ószövetségbe, és Izrael társaságától kell tanácsot kérni, hogy mi történik a szombatban, és meg kell nézni, hogy a szombathoz milyen ígéretek tartoznak, és milyen szövetség, milyen reménység, és milyen Isten. Amen. Mert Isteni a szombat. Jézus azt mondja, hogy ő úr a szabát fölött. Amen. Gyertek velem az egy Mózeshez. Nézzük meg ezt a társaságot. Halleluja. De most már nem vagyunk, halleluja, idegenek. Amen. Egy Mózes. Egy Mózes egy. Egy Mózes kettő. És elvégezteték az ég és a föld és azok minden serege. Mikor pedig elvégezte Isten heted napon az ő munkáját, amelyet alkotott vala, megszűnék a hetedik napon minden munkájától, amelyet alkotott vala. És megáldá Isten a hetedik napot, és megszenteli azt, mivel hogy azon szűnt vala meg minden munkájától, amelyet teremtve szerzett vala Isten. Amen. Mindent elkészített Isten a hetedik napon. Mindent. Minden munkáját. És két dolgot látsz itt. Mi az első? Megáldotta Isten a szabbatot. Mi a második? Megszentelte Isten a szabbatot. És ma az egyik lábban fogunk foglalkozni a szentséggel és a heteken keresztül. A szabbat egy természet fölötti atmoszférát hoz létre az életedben. Nem önmagában a napimádat, vagy a nyugalom imádata, hanem az Isten jelenlétét engeded az életedbe. És ez az atmoszféra, ez Isten karakterét hozza. A szentséget. Szerintem keveset hallottatok a szentségről, nem egyszerű téma, saját magam is, mikor így elmélkedtem az igéken, hogy ezt hogy tudom összehozni úgy, hogy érthető legyen a csecsemő szintű hívőknek, meg az életkeresztényeknek is, megpróbálkozok vele Isten kegyelméből. És azért a szentséggel kezdem, mert ez volt a szívem, hogy ezzel kezdjem. Hogy át tudjunk menni az áldáshoz. Tehát a szabbátban két dolog történik, az áldás és a szentségnek az egysége. Az áldás és a szentség egysége. Menjünk vissza a legelőször az Édenhez. Gyorsan néhány dolog. A gonosz megismerése és a jó megismerése megtörtént Ádám részéről és Éva részéről. Istennek nem az volt a terve, hogy a gonosz mélységéből ismerjék meg. Nem az volt Istennek a terve, hogy a bűnből ismerjék meg, hogy mi a jó. Hanem a bűn nélküli atmoszférából ismerjék meg, hogy mi a jó. És nem az volt Istennek a terve a gonosszal kapcsolatban, hogy átalakuljon Ádámnak a személyisége gonoszszá. Hanem a jó mennyi magasságából és annak a szabadságából ismerje meg a gonoszt. Tehát azt, abból a mennyi szent, tiszta atmoszférából, amiben megmutatja Isten neki, hogy mi a gonosz. Mert a sátán már létezett. Hogy mutassak valamit. Ádám, bár szent volt, egy fejlődésre volt elhívva. És volt egy parancs, ami bevitte volna őt a megszentelődés folyamatába, és az uralkodás folyamatába. Ádám nem készre volt úgy legyártva, hogy tökéletes volt. Neki is ugyanúgy volt kísértése. És a kísértésen túl kellett volna jutnia, és fejlődésen keresztül kellett volna mennie. Hogy szellemi ember legyen, legyőzze a sátán kísértését, és elfoglalja a földet. Ne úgy nézd Ádámot, hogy ő nem tud meghalni. Mert meg tudott halni. A bűn ott volt lehetőségként az ördögtől, hogy elejtse, csapdába ejtse Ádámot. Érted? A második, amit akarok mondani, hogy a jó és gonosz tudásának fája, és az élet fája, az azért volt ott, hogy abból szellemit merítsen, és szellemben növekedjen. A parancsolat nem gátló tényező volt számára, hanem azért volt, hogy szellemben tudjon fejlődni. Mert a korlát, Istentől jövő korlátok, azok nem korlátoznak bennünket, hanem előre visznek bennünket. Az Istentől jövő korlátok bennünket nem gátolnak az ő megismerésében, hanem hozzá segítenek abban, hogy jobban megismerjük Istent. Így a szentséget se úgy vedd, hogy az egy korlátozó feladat, vagy egy tényező Istentől, hanem úgy vett, hogy a szentség az a pálya, az a stráda, az a highway, amin keresztül te Istenhez közelebb juthatsz. Még valami. Az élet fája, a természet fölötti élet, tehát jelképezi, hogy Ádám és Éva természet fölötti életben járjon. Az Isten jelenléte és a szentség jelenléte, ami benne volt Ádámban és Évában, azért volt odaadva, hogy az életben tudjon menni. Mert nem lehet image nélkül Istent követni. Azaz mennyi image nélkül. Nem lehet a menny nélkül birtokolni. Ehhez az kell, hogy isteni karakter legyen az emberben. És az Ádámnál megvolt és Évánál, és azért volt, hogy aztán tovább tudjon menni az uralkodásba. A második pedig, amit akarok mondani, a jó és gonosz tudásának fája, szó szerint egyébként megismerés, megértés, megítélés fája, nem tudás fája, tehát nem lexikális tudásról van ott szó, hanem megismerésről. Tehát a jó és a gonosz megismerése, természet fölötti megismerésről van szó, ez pedig a másik volt, hogy a szentség által életben és természet fölötti megismerésben élje az életét. Ez nem korlátozó fák voltak, mert a bűneset előtt tette be Isten, és azt mondta Isten, hogy minden jó, amit megteremtett. Ez a két fa azért volt, hogy a szellemi életében robbanásszerű változás történjen. De nem történt meg Ádám életében a robbanásszerű változás. Ezért egy vákum keletkezett a földön, és létrejött Nimrodon keresztül a babiloni rendszer. És Nimrodon keresztül létrejött az az okkult közeg, ami az Isten országának az ellensége. Mert Ádám és Évánál volt az Isten országának a kulcsa. Ádám és Évának lett volna a feladata az, hogy az isteni életet és az isteni megismerést kiárassza a kertből. Ehelyett a sátán kihasználta ezt a bukást, Évának úgymond a felébredését, a gonoszra, és utána pedig Nimrodon keresztül behozta a babiloni szellemet. Azt a szellemet, ami egy hamis istenkeresés. A szentségen kívüli istenkeresés. Tehát Ádám és Éva kiesett a szabbátból. Ádám és Éva kiesett a szabbátból. Kiesett Isten nyugodalmából, Istennel való közösségből. Miért esett ki? Mert ott volt. Így van. Az első napján hol telt Ádámnak és Évának? A szombatban. Ebből esett ki? Az Isten közösségéből. 12.1. Máté. Abban az időben vetéseken áthaladt Jézus szombatnapon, tanítványaival pedig megéhezett, és kezdték a kalászokat tépni és enni. Látván pedig ezt a farizeusok, mondván néki, ímélt a tanítványait, azt cselekszik, amit nem szabad. Szombatnapon cselekedni. Ő pedig mondanékik, nem olvastátok ki, mit cselekedett Dávid, mikor megéhezett, és akik vele voltak? Hogyan ment be az Isten házába, és ette meg a szentelt kenyereket, amelyeket nem volt szabad megennie? Sem azoknak, akik ő vele voltak, hanem csak a papoknak? Vagy nem olvastátok ki a törvényben, hogy szombatnapon megtörik a papok a szombatot a templomban, és nem vétkeznek? Mondom pedig néktek, hogy a templomnál nagyobb van itt. Ha pedig tudnátok, mi ez, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, és nem károsztattátok volna az ártatlanokat, mert a szombatnak is ura az embernek a fia. Amen. Mit jelent ez? Ez a papok királyságáról szól. Ez a papok királyságáról szól, ez az üzenet. Dávidnak ki volt jelentve, hogy olvastuk a Zsidó 4-ben, ki volt jelentve a szabbát. Megértette a szabbatot, és azt mondja itt az ige, hogy megéhezett, szükségben volt ő és Dávid. Szükségben volt, megéhezett. És bement az Isten házába, mert elhitte, hogy Istennek a jelenlétében hozzá nyúlhat a szent dolgokhoz. Hozzá nyúlhat a szent dolgokhoz. Az, aki bemegy a szabbátba, az nyúlhat hozzá a szent dolgokhoz. Az, aki hozzáfér a természet felettihez, az csak szentség által éli túl. És csak a szentség által tudsz hozzányúlni a természet fölötti étkezéshez. Mert a szentség hozza létre a lehetőséget, vagy adja meg úgymond a felhatalmazást, hogy természet felettiből étkezzél. Dávid a királyi papságot személyesíti meg, és hozzányúlhatott azokhoz az ételekhez, ami a papoké volt. Ugyanis a szentély első helyiségében lévő asztalon ez a szentély. Tehát bemehetett a papoknak a helyiségébe, és ott volt ugye szent kenyerek, 12 darab, és ez annyit jelent, hogy a jelenlét kenyere, vagy az orca kenyere, vagy nevezték ezt szüntelen való kenyérnek. Tehát hozzá nyúlhatott ahhoz, ami az isteni, a szent jelenléthez. Ezt jelenti ez a példázat, ez egy mély történet. Ez a királyi papságról szól. És a szent kenyerek asztalát megérinthette, és ezt a 12 cipóból ehetett. Na most ez azt jelenti, hogy amikor szombat volt, akkor váltás volt. És a papok szombat reggel az áldozattal fejezték be az ő szolgálatukat, és mind az érkező és mind a távozó papok együtt voltak, és a szent kenyerek eltávolítását együtt végezték, és kicserélését. Tehát, mikor az érkező papok jöttek, akkor az új kenyereket fogták és kitették. És a régieket a papok elvitték. És ügyeltek arra, hogy nem vették el a régit, amíg az újat nem rakták föl. Mert a jelenlét kenyere volt. Isten jelenlétét szimbolizálta Izrael népében a 12 kenyér. És ezt jelenti az, amikor Dávid bement oda, és megette a kenyeret, hogy ő újat, újba van benne, újat cselekszik, és mivel szent volt, és elhitte, hogy ő pap, ezért hozzáférhetett a természet felettihez. Érthető? Tehát amikor csere volt, akkor bement Dávid, és lecserélte a régit újra, vagy az újat régire. Az megette a régit. És miért tehette ezt meg? Senki nem tehette meg, csak a főszentelt papok. Azért, mert ő már egy más dimenzióban volt. A szellemi papságot megértette, és a papságon keresztül pedig megértette, hogy ő mihez nyúlhat hozzá, és mihez nem nyúlhat hozzá. Gyertek van a 2. Mózes 19-hez. Tudom, hogy ez komoly üzenet, és egyre félelmetesebb lesz, majd meglátjátok, de muszáj, hogy megértsd ezt, ugyanis Izrael társasága az a mi társaságunk, és ahhoz, hogy megértsd az elhívásodat és a küldetésedet, meg kell értened Izrael társaságát, Izrael küldetését. Ámen. Egy szokásos ige, amit többször felolvastam az ebbe az évben és elmúlt évben, 19, 2 Mózes 19, 5. 4-től. Ti láttátok, amint hordoztalak titeket, bocsánat, ti láttátok, amint Egyiptomban cselekedtem, hogy hordoztalak titeket sasszárnyakon, magamhoz hoztalak titeket. Mostan azért, ha figyelmesen hallgatok szavamra, és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép között az enyém. Mert enyém az egész föld. Értékes, speciális nép. És lesztek nékem papok birodalma és szent nép. Ezek azok az igék, amelyeket el kell mondanod Izrael fiainak. Lesztek néktek papok uralma, uralkodása és szent nép. Tehát azt mondja itt az ige, hogy a papság a megszenteltek közössége. Gyertek van az 1 Péterhez. 1 Péter 2. 1. Levetkezvén azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést, rágalmazást. Minden rágalmazást. Mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. Mit csinálni? Növekedni. Látod? Növekedést alatt vagy. Te is, és én is. Mielőtt ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Ki az Úr? Ez Krisztus. Aki ez járulván, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott becses kőhöz. Ti magatok is, mint élőkövek, építjetek föl szellemi házzá, szent papsággá, hogy szellemi áldozatokkal áldozatok, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Amen. Amikor fölültettél Krisztus Jézusban, el kell azt hinni, azt az identitásodat, hogy ahhoz, hogy ott tudj maradni ebbe a pozícióba, meg kell értened, hogy ki lettél Krisztusban. És te pap vagy. A papok tudnak ott maradni Isten jelenlétében. Ezt a 2 Mózesből majd mindjárt megnézzük. De nézd meg most, fókuszálj erre az igére 1 Péter 2, 5-nél. Ti magatok is, mint élőkövek, nem csak abba kell hinned, hogy élőkő vagy, azaz, hogy megújultál, és természet fölötti életnek a részese vagy, a szellemed örökké való, szellemi házzá kell fölépülnöd, azaz szellemi templommá. Mert a ház, az mindig az Ószövetségben, az, amikor arról beszéltek, hogy szent ház, szent hely, szent sátor, akkor mindig Isten jelenlétét szimbolizálta. Szellemi házzá. Tehát azzá kell válnod, hogy az egész atmoszférád megteljen szellemi javakkal. Szellemi javakkal, szellemi áldozatokkal. Szellemi házzá. Mivé? Mi a következő? Szent papság, nem papsággá, szent pap, mondd velem együtt, szent papsággá. Szent papsággá. Tehát a szellemi áldozatokhoz szent emberek kellenek. Szent papok kellenek. És a szent papok tudják a növekedést továbbvinni az életükben. Amelyek kedvesek, szellemi áldozatokkal áldozatok, a szent papok tudnak szellemi áldozattal áldozni, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Nem tudsz kedvezni Istennek, ha nem érted meg a szentséget, hogy az atmoszférád, a lényed a szenté váljon a megszentelődés folyamatában. A rabbik azt mondták, hogy a szabbát az eljövendő messiási királyság előképe. Azt mondták, hogy amikor eljön a királyság, akkor el fog jönni a szabbát. Azaz visszajön Krisztus. Ők még várják, mivel tudjuk, hogy már egyszer eljött. Ebben az életben azt is mondják, hogy elérhető és élvezhető legnagyobb áldás megtapasztalása csak a szabbáton keresztül történhet meg. Ezt a rabbik tanítják. Nem tudsz nagyobb gyönyört átélni, mint hogy megérted Isten jelenlétét, megtapasztalod Isten jelenlétét egy elkülönített közegben, az életedben, személyes, intim szférádban. És nem az a lényeg, hogy egy napot ülj, mert azt mondja a Rómában Pál, valaki azt mondja, hogy külön egy nap. Valaki azt mondja, hogy nincs nála egy külön nap, hanem minden nap külön. A lényeg az, hogy van-e neked vágyad arra, hogy elkülönülj, és Isten jelenlétébe bemenjél. Isten nyugodalmába. Mit jelent a szombat üzenete? Röviden. Mert a szentségről szeretnék beszélni. Sok mindent fogok a szabbátról beszélni, mindig egy picit adok, és a szentség lesz a fő téma most ezekben a hetekben. A szabbát azt jelenti, hogy belép az időbe az időtlenség Istentől. Mert ahol Isten jelenléte van, ott az idő időzőjelben megszűnik. Mondok valamit. Amikor meggyógyul egy ember, akkor az idő megáll az életében, és egy új időszámítás kezdődik. Megszűnik az az idő, amiben élte a betegségét. És egy új időszámítás történik. Amikor valaki megtapasztalja Isten jelenlétét, ebben bármilyen javat, szeretet, öröm, bármelyiket, stb., akkor kiszakad az időből, és nem a föld lét határozza meg, és idő, történelem az életét, hanem a természet fölötti. És arról fog bizonságot tenni, és ez olyan új lenyomatot készít a szellemébe, hogy azt mindig elő tudja keresni, és el tudja mondani. Például a megtérés ugyanilyen. Bejött az örökkévaló az életedbe, és ez egy olyan pont volt, amit soha nem fogsz elfelejteni. A megtérés. A bűnbánat. A bűnbocsánat. Ezek mind természet fölötti javak, ami bejönnek a természet fölöttiből, és az időt időzőjelben pauzálják. Tehát close. Bezárul az idő, és megnyílik előtted a menny. Akkor az Isten jelenlétében. Mózes 40 napot volt fönt, úgy, hogy nem evett. És nem ivott. Mert megállt az idő. És aztán megint ment föl. Az örökkévalóval való találkozást is szimbolizálja, közösséget is szimbolizál a szombat üzenete, és az ember eredeti rendeltetésére, valódi céljára hívja fel az ember figyelmét, a szabbát. Az Isten való közösségre, és ebből való életre. Hogy ebből élje az hétköznapi életét. Egyébként azt jelenti héberül, pihenő, nyugalom, megszűnés, abbahagyás. Megszűnni, megpihenni. És pontosan a megigazulás az, ami téged bevisz a szabbátba, mert a megigazulásban hiszed azt el, hogy kegyelemből vagy megtartva, hit által, nem cselekedetekből. Nem cselekedetekből. A megigazulás az az erő, ami téged fönntart a szabbátba. Hogy nem kell Istennek megfelelned olyan vonatkozásba, hogy nem kell cselekedetekből kiérdemelni azt, hogy ő szeret. Most vagy szeret, vagy nem. Vagy kegyelem, vagy nem kegyelem. Érdem, vagy nem érdem. Megváltás. Nem érdem. Ha oda megyünk a 2 Mózes 20-hoz, gyere velem. 2 Mózes 20. Nézzük meg a 4. parancsolatot. 8. verszak. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. De a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot ne tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, barmod, jövevényed, aki a kapudon belül van. mert 6 napon teremti az Úr az eget és a földet, tengert és mindent, ami azokban van. A 7. napon pedig megnyugovik. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszenteli azt. Amen. Az, hogy megemlékezzél a szombatnapról, ez azt jelenti, hogy ez a teremtésre vonatkozik, tehát a teremtéshez visz vissza bennünket Isten, és az Éden kertjéhez. Igen, a szombat az visszavisz bennünket a bukott ember helyreállításában, és visszavisz bennünket oda, ahonnan kéne lenni, ahonnan kéne újra kezdeni a dolgokat. Emlékeztek Jézusnál, mikor például a kemény szívűségről beszélt a férj és a feleség között, és a válás kapcsán, akkor azt mondta, hogy kezdetben nem így volt. Tehát visszautal Jézus, hogy ott rontották el a dolgokat, hogy nem mentek vissza, és nem értették meg a szabbatot, hogy Ádám és Éva miből kezdte a pályafutását. Tehát az ünnep már a törvényadás előtt megvolt Izrael életében, ez az ünnep. Ez egy rituális szabály volt. Egy dolgot még el akarok mondani. Megsértése halálos bűnnek számított, és most hallottam a tévében, hogy Kardos Péter főrabbi szerint ő soha nem hallott arról, hogy valakit agyonköveztek volna még így szabbat miatt, hogy nem tartotta meg a zsidók között. Hogy ez igaz vagy nem, csak így megemlítem, hogy pont a tévében hallottam egy riportot vele, és pont erről beszélt, és még vissza is kérdezett a riporter, akkor most ez 5700 valahány év alatt ön nem tudott arról, hogy valakit agyonköveztek volna azért, mert szombatot megrontotta? És mondta főrabbi, hogy nem. Ez csak nem biztos igaz, csak így megjegyeztem nektek. És a babiloni fogság előtt és után élt proféták rendszeresen óvták a népet a szabbatnak a megrontása miatt. Hogy megrontották. És még egy érdekes adalék, 2014 van, és ez szabbat év. Ez szabbat év. 7 évente van szabbat év, de majd erről más. Amit akarok még elmondani, hogy menjünk a szentség útjára vissza. Ugye még az 10 parancsolat is benne van fogalmazva, hogy megáldotta Isten, és megszentelte a szabbatot. Tehát a szentséggel tudsz találkozni szabbatkor. Kol nidre, ez azt jelenti, hogy fogadalom, minden fogadalom. Van egy kifejezés a Jom Kipurkor. A zsidók azt mondják, hogy Jom Kipurkor, az engesztelés ünnepekor, a szombat, az a szombatok szombatja. Van egy ilyen kifejezés. És most meg akarom mutatni nektek a szombat értelmét, és arról, amiről beszéltem, az előre elkészített cselekedeteket, hogy az Ószövetség kapcsán hogyan lehet még mélyebben megérteni. Izrael kollektíve egy évre előre kéri ekkor Jom Kipurkor, egyébként ebben az évben lesz, ebben a hónapban, 29-én, a Jom Kipur. Izrael kollektíve egy évre, a új év, és utána pedig a Jom Kipur. Izrael kollektíve egy évre előre kéri a feláldozást minden hatóval kapcsolatos vallási kérdések, eskü, fogadalom, átok, tilalma, alól való felmentést. Ezt kérik előre, egy évre, Jom Kipurkor. És Izrael egy évet kap újra, hogy megpróbáljon a törvényhez hűen élni. És amikor ezt megvallja Izrael, akkor azt mondja Istennek, Uram, én odaszánom magamat, és én hű akarok lenni hozzád, és nem akarlak téged elhagyni, és be akarom teljesíteni a te törvényedet. Tehát Jom Kipurkor ez történik, és ez egy fogadalom. Sőt, ezt nem írtam le, hogy nem eszembe jut, sőt, még a vezetők bűnei miatt is külön imádkoznak előre, hogy vétkeznek a vezetők, és Isten adjon bűnbocsánatot emiatt az kollektíven az egész népre. Most innen tudod megérteni azt, ebből az engesztelés üzenetéből, hogy Isten előre elkészítette az jó cselekedeteidet is. És a szabbátot is így tudod megérteni, hogy a természet fölötti világban előre elkészítette Isten szombaton, hogy neked áldásod legyen. Mert Jom Kipurkor is ezt hozta be Isten, hogy előre adott egy sanszot, egy kegyelmi időszakot arra, hogy rendezzék a kapcsolatot Istennel, és szentségben éljenek. Tehát, ha nem érted meg a Jom Kipurt, az áldozatot, nem fogod megérteni a szabbatot se, hogy ott előre elkészített cselekedetek vannak. Mondtam a tanítás elején, hogy Jézus Krisztus meghalt a múltbeli bűneidért, a jelenbeli bűneidért, és a jövőbeli bűneidért is. Ugye Mózes szerint olvastuk, hogy a szombat a világ teremtésének a befejezését jelenti, másrészt a zsidóság egyiptomi fogságába való szabadulást is jelzi a szombat, és megnéztük azt, hogy a szombatok szombatját, mégpedig a Jom Kipurt. Nem akarok most tovább menni a szombatban, menjünk a szentséghez. Hogyan tudom megfogalmazni, hogy mi a szentségnek a üzenetének a fontossága? Leírtam nektek. Isten lényege a szentsége. Nem tud elválasztani Istent a szentségtől. Isten lényege a szentség. Nem tud elválasztani. Istenből kisugárzik ez. Ez egy tulajdonsága Istennek, de nem csak tulajdonság, lényegi tulajdonság. Ez fontos. A Szent Szellem gyümölcsei az a szentség miatt jön létre az életedben. Nem azért, mert szenté válsz. Mindjárt mondom ezt, hogy van. Egy atmoszféraként van jelen, és ez teljesen körülveszi Istent. Ez Isten jele, jelenléte. Tehát ahol Isten jelen van, ott Isten szentség jelen van. Jel arról, hogy Isten valahol volt. Jelenések 4. Megnézzük, hogy a mennyben mi van. Gyere velem a mennybe. Jelenések 4.1. Ezek után láttam ímé egy megnyílt ajtót a mennyben. Az első szó, amelyet mint egy velem beszélő trombitának szavát hallék, és azt mondja, jöjj fel ide, és megmutatom neked, amiknek meg kell lenni ezután. És a 4 lelkes állat, amelyek közül mindenkinek 6-6 szárnya volt, körös körül és belül teljes volt szemekkel, és meg nem szűnik nappal és éjjel azt mondani, szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki vala, aki van, és aki eljövendő. Nem szűnik meg éjjel és nappal, nappal és éjjel. 24 órában azt mondani, szent, szent, szent. Nem szűnik meg. Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki vala, aki van, és aki eljövendő. Itt látunk valamit. Először is Isten szentségét mindenhatóságából. Tehát Isten mindenható, ezért szent. Ez azért szent, mert mindenható. Ez a neve a szentségnek szentsége. Mindenható Isten. Aki vala, aki van, és aki eljövendő. És ez pedig a örökké valóságára utal. Tehát ahol Isten szentsége megjelenik, ott Isten mindenhatósága is megjelenik. És ahol Isten szentsége megjelenik, ott Isten mindenhatóságán kívül az örökké valósága is megjelenik. Mert a szentség örökké való. Isten szentsége örökké való, mert ő maga örökké való. Tehát Isten örökké való, mert szent. Mert a szentség örökké való. Mert fölmegyünk a mennybe, ott örökké valóságban fogunk élni, aztán visszajövünk a földre, és itt a földön szentek leszünk. Azért, mert a mindenható Istennek nevezték a szentség Istenét. A zsidók. Ez egy zsidó gondolkozás. Na most, amikor Isten létezik, ez héberül hayah, élet, létezés. Te létezel, én létezek. Mi adja a létemnek a lételemét, hogy tudunk kommunikálni. Tudunk értelmesen beszélni. Az állat nem tud. Isten létezik. És nagyon érdekes, ez a hayah szót úgy fejezi ki Isten, most én nem fogom neked lebontani, de akarod, elmondom. Majd, például a 7-szer jelenik meg a 3 Mózesben, illetve a Szentírásban, hogy szent az Úr, és mi is legyünk szentek. És ott megjelenik ez a hayah szó, nem csak az, hogy Isten szent, hanem Isten létezik és szent. És nem csak létezik, hanem valamivé válás folyamata is benne van Isten karakteréből, kisugározva. Nem tudsz úgy találkozni Istennel, hogy ne változz meg. Persze el lehet menni, és aztán visszafelé lehet fordulni, de Istennek az egyik feladata a megszentelődésben, hogy téged átváltoztasson szenté, megszentelődés folyamatában. De mindjárt beszélünk erről, mi az, hogy szent, meg szenté válás. Tudom, hogy ez komplikált, de mindjárt mutatom majd, meg nyugodj meg. Csak lépésről lépésre megyünk. Tehát létezik Isten, és benne van ebben a hayah, ez az életben, hogy az a dinamika, hogy válik is. Valamivé válás. És benne van a kiterjedés is. És a hatás kifejtés is. Tehát, amikor a szentség szó megjelenik valahol, akkor hatás is van. Nem élheted úgy a szellemi életedet, hogy ne engedd meg azt, hogy a szentség hatás gyakoroljon rád. Mert ahol a szentség él, ott hatás gyakorol a szentség. Ahol a szentség él és létezik a szellemedben, ott hatás kifejtés van. Az egy dolog, hogy a természet fölötti erő megérint kívülről téged. És megérinti a szellemedet. Azért, mert a szellemed nyitott arra, hogy Isten megérintsen. De ugyanúgy a szentség belülről is meg kell érintsen téged, És a szentségnek pedig a szellemeden keresztül meg kell, hogy érintse a lelkedet belülről. Mert azért jön a szentség, hogy átalakítson bennünket, istenivé, úgy mondom, a szentség szabadsága azért jön, hogy szabad legyél a lelkedtől, és a szellemet tudjon irányítani. Tehát akkor, amikor találkozol isteni élettel, akkor találkozol a létezésével, de találkozni fogsz egy hatáskifejtéssel. Ezért mondja 3 Mózes 11:45-ben, legyetek szentek, mert én is szent vagyok. Legyetek szentek, mert én is szent vagyok. Tehát a létezés behúz magához, és a létező azt mondja, átalakítalak szenté. Legyetek szentek, mert én szent vagyok. Tehát a valóságos létezés egy tevékenységben alakul ki, tevékenykedik Isten valóságban. Az ő beszéde, amikor kimegy, a Ézsaiásban azt mondja, nem tér hozzá üresen. Ott is ezt a háják szót használja az ige, hogy a beszéde él. Azért nem tér hozzá vissza üresen, mert él a beszéde. És átalakul az a dolog, ahova a beszédét küld Isten. Ne engedjétek elhitet az ördögtől, hogy a szentség statikussá teszi az ember. Nem. Átalakít. Olyan nincs, hogy valaki megtér, megigazul, és nem tud elindulni a megszentelődés folyamatába. Mindenki el tud indulni, mert a szentség az elindít egy folyamatba. A materializmusnak az az átka, hogy a láthatóból indul ki. De a szentség az a láthatatlan és a világból jön, és a természet felettit hozza be. Ezért nem állhatsz úgy a szentséggel, hogy akkor holnaptól te megszentelődsz. És akkor elkezdesz valamit csinálni, amit látható. Nem. Először találkoznod kell a szentség Istenével, a szentség szellemével, és azt megszentelő Jézus Krisztussal, és el kell hinned, hogy ő meg tud téged szentelni. Mert a szentség az élő erővel teljes organizmus, szellemi erő, ami átalakítja az embert. Benne van Isten jelenlétében. És amikor találkozol Isten jelenlétével, akkor találkozol Isten szentségével is. Mert az Isten jelenléte azt a szentséget hordozza, mert Isten szent. Ez olyan, mint amikor én elmegyek valahova, akkor a Tóth Lajos megjelenik valahol, de nem mondhatom azt, hogy a lényem nem jött oda, hanem csak a testem. Ugyanúgy Isten is, amikor megjelenik valahol, jön a lénye, a létezése. És a létezéséből van egy kiterjedés az ember felé. Nem tudsz úgy Istennel találkozni, hogy a kiterjedésével ne találkoznál. És nem tudsz úgy találkozni Istennel, hogy a szentség ne alakítana át téged. Vagy visszafelé, vagy előre megy vissza téged a szentség. Amikor 2 Mózesben megjelenik Isten a 20. fejezetben, és fölkészíti Isten a népét, mit mond? Azt mondja, mosd ki a ruhádat, szentelődj meg. Miért? Azért, mert nem szent ember, egy profán ember nem tud találkozni Istennel. Mert a szentség és a profán az egymástól elválasztott. Kibékíthetetlen ilyen vonatkozásban. De nem összepasszolni. Nem passzol össze a világ és a szentség. Nem passzol össze a szent a szentségtelennel. Nem mond a tisztánra azt, hogy tisztátalan, és a tisztátalanra azt, hogy tiszta. És még mindig nem arról beszélek, hogy kell megszentelődni. Tehát valóságos létezésről van szó, mert meg kell értened a zsidó gondolkozásmódból, hogy mi az, hogy szentség, hogy egyáltalán meg tudsz szentelődni. Nehogy holnaptól úgy imádkozz, Uram, én szent akarok lenni. Először találd meg Istent, aki szent. Mert én az Úr vagyok, a ti megszentelődtök, azt mondja Isten magáról. Nagyon érdekes az, még egy a zsidó gondolkozás miatt. Az, hogy megítélni, héberül azt jelenti szétválasztani. Mert a héber nem azt nézi, hogy hogyan lehet valamit körülírni, hanem azt nézi, mi a lényege valaminek. Na most, hogyha Istenről beszélünk, akkor a lényegről kell beszélni. És mi Istennek a lényege? A szentség. Mit akar Isten? Szent papokat. Nem papokat, szent papokat. Mert elég volt a sok szentségtelen papból. És szétválasztja a lényegtelent a lényegestől, a külsőt a belsőtől. Mert belül jön létre a szentség, nem kívül először. A megszentelődés és a szentség, ez két különböző dolog. Bár összefügg. Ez még egyszer. A szentség és a megszentelődés, az két különböző dolog. A szentség és a megtisztulás két különböző dolog. Na most nézzük a szentség áramlását. A szentség, amikor megérintődik az életedben, tehát megérint a szentség, Isten jelenléte, ami szent, akkor az transferál. Értékeket transferál. Aki már egyszer találkozott Isten szentségével, az isteni értékekkel találkozott. Nincs olyan ember, aki ha megérintett a hozzáférhetetlent, a szentséget, az ne érezte volna szellemébe, hogy mi a valódi érték. Mi az érték és értéktelen. Befogadás történik először, először el kell fogadnod ezt a beáramlást. Akkor meg kell engedned, hogy a szentség megteremjen az életedben, átalakítson, és aztán pedig engedned kell, hogy amit létrehozol, abban benne legyen az alkotásban a szentség. Mert arra vagy elhívva, hogy alkossál. Nem arra vagy elhívva, hogy téged irányítson Isten, hanem arra, hogy együtt dolgozzál vele. És van három dolog, ami a szentségnek lesz a gyümölcse. Életöröm, elkötelezettség egy célra, és az önmagodon túlnyúlás. Ez a három atmoszféra lesz az életedben. Egy életöröm, egy elkötelezettség, és önmagodon túl fogsz nyúlni. Ez a papsággal kapcsolatos, de most nem fejtem ki. Ez a szent papsággal kapcsolatos. Mert a papok nem magukért éltek. És a papok nem magukért élnek. Ez a szellemi növekedésedvel kapcsolatos, mert az 1 Péterben azt olvastuk, hogy növekedjetek föl. És a szentség életörömöt is hoz. Az, hogy sok-sok törvényük volt Izraelnek, tudod, hogy mit csinált Isten velük? Ezt az egész, úgymond nehéz, súlyos, korlátozott életet úgy szabadította föl, és úgy hozott egyensúlyt Isten, hogy állandóan ünnepeltek. Állandóan ünnepeltek. Mi volt az ünnep? Pészáktól kezdve, ugye az év végéig, a sátoros ünnepig. Emlékeztek rá az ünnepekre? Minden ünnep először odaszánással kezdődött, de végül örömben kellett kitörni. Sőt, volt olyan ünnep, amikor inni kellett. Fizikailag bort kellett inni, hogy lerészegedjenek, és úgy ünnepeljék az Istent. Most nem teljesen lerészeged, csak inni. Tehát egyszerűen az amikor azt mondjuk, hogy a zsidó törvények, hogy ez mennyire keserű, frusztráló, gyötrő és megfelemlítő ünnepek, illetve az egész szentség témakörre, tudd meg, hogy az ünnepek alatt ezek az emberek olyan kitörő örömmel ünnepeltek, amit te még soha nem éltél át. És olyan életöröm volt bennük azért, mert már nem magukért éltek, hanem Istenért. Isten magára nézve, magából kiindulva, és magából mozog. Isten önmagából mozog. Amikor szentséggel találkozol, akkor Istenből önmagából kapsz. Amen. És ez magából létezik, tehát a szentségéből létezik, és ez a valóság, a valója. Ehhez a bensőn kompatibilis. Ahhoz a szentséghez, ami Istenben van benne. Nem azért kompatibilis, mert annyira szép vagy annyira csúnya vagy, hanem azért vagy kompatibilis, mert új szellemed van, és a szent szellem hozta létre a szellemedet, a mennyből jöttél létre. Hogy elváltozzál a szentségre. Ehhez az kell, hogy megengedd azt, hogy képmásszerűen átalakítson téged. Hogy a szentség képére alakulj át. Ha nem engeded meg a képmásszerű átalakítást, nem leszel szent. A zsidó 12 azt írja, majd oda is el fogunk menni egyszer, ha elérünk oda, hogy szentség nélkül senki nem látja meg az Urat. Szentség nélkül senki nem látja meg az Urat. Ez dupla időt takar. Az egyik, hogy itt a földön nem tudsz átlátni a mennybe, a másik pedig, hogy nem fogsz tudni elragadtatni, ha nem vagy szent. Először a szentséget a szívedbe kell behozni, aztán cselekedeteidbe. Ezen viszont elmélkedned kell. Mert az ige, Jézus vére és Jézus Krisztusnak a neve, és illetve a Szent Szellem 4 dolog transferálja a szentséget. Az ige, a Szent Szellem, Jézus neve és Jézus vére. Ezek mind természetfeletti valóságok. Mert a szentség természetfeletti valóság. Az nem egy materia. Te neked van egy anyagod, a tested a materia. Ebbe kell belevinned a szentséget. Hogy aztán a materiát átalakítsa Isten. Hogy birtokolja a materiádat a szentség. Ez az isteni image, a szentség, ez jelenleg fokozatosan kell, hogy megdicsüljön az életedben a szentség, és visszaalakítsa a bukott Ádámot. Hogy helyreállítsa a bukott Ádámot. Ez most úgy összefoglalva mondom. Tehát a lényed azok a területeken, ahol még a pszichéd nem szentelődött meg, és még a bukott módon gondolkozó vagy, magaslatok vannak a szívedben, azokat a szentség tudja átalakítani. Amen. Most figyeljetek, nem az óemberről beszélek most. Az óember az meghalt. Amen. Itt az új emberről van szó, ami hatással lehet a lélekre, ha engeded. Ez fokozatosan Isten hasonlóságba emel. Túl emel a karakteredet a szentség. Hú. Halleluja. Meghallott ezt valaki? Túl emel a szentség anyád, apád örökségén. Anyád, apád örökségén. Ide jöjjön. Túl emel azon a karikatúrán, ahogy magadat sokszor kirögöd. Túl emel azon, amin örököltél a szentség. Mert a szentség, majd elmondjuk a Péter levélből, behatol a génjeidbe. Behatol a génjeidbe, és a szentség átprogramozza a génjeidet. Az örökölt hiábavalóságból kiszakít a szentség. Fokozatosan Isten hasonlatosságába emel, a lélek és a szellem területén azt akarja, hogy a lényegét teremtőileg kifejezze. Tudom, hogy ezek egyszerűen az idősebb keresztényeknek is szólok, nem csak a csecsemő keresztények. Tehát egyszerűen behatoljon és átteremtsen téged. Nem tudom, kiteremtsen, beteremtsen, nem tudom máshogy fogalmazni. Tehát a teremtés, a kreáció, az folytatódik. Az nem maradt meg, nem állt meg benned. A szellemet teremt, átalakít, a beszédet átalakít, teremt. Folytatódik a teremtés. A szentség atmoszférájából tudsz teremteni. Átváltoztatni. Először nem csak arra kell hangsúlyt tenned, hogy az erő kívülről megérintsen, ez nagyon fontos. Mert a szellemed nyitott arra, hogy a természet fölöttébe kikacsincsál. De nagyon fontos, hogy belülről átalakuljál belülre. Tehát belülről a szellemedből a lelkedre. Ez kifolyjon a kenet a szellemedből a lelkedbe. És a megváltoztassa az érzelmeidet, akaratodat, döntésedet. Ne legyél dupszihosz, dupla lelkű ember, hanem egy pszihosz legyél. Tehát egy lelkű ember legyél, akit a szellem átalakít a szentségen keresztül. Mert vannak olyan testvérek, akiknek kettős lelkük vannak. És azt akarja Isten, hogy ebből a kettős lelkűségből kiemeljen. És átemeljen egy lelkűségbe, ami meg van szentelve. Hogy ne legyél olyan, egyik részed szent, a másik részed tisztátalan. Egyébként a szentségnek az ellentéte nem a tisztátalan. Tehát azt, hogy a lényegét behelyét helyezze teremtőileg, és ezt kifejezze önmagát. A szent az egy szabadság, a szentség az egy szabadság, és ennek a szabadságnak van tükörképe. Erről beszél Pál, amikor azt mondja, belenézvén Krisztusba, és ez a dicsőség átalakítson téged. Átalakítson ez a dicsőség. Én arra a szentség tükörképet hoz. Kinek a tükörképét? Az Isten szentsége, az Isten tükörképe. Ha a szentségben nézel bele, Istent látod meg. És akkor jön Isten, belenézel, az Isten át tud alakítani téged. Mert a szentség olyan erővel van jelen Istenből, hogyha most berohannál, meghalnál. Tűz számodra még a szentség. De a megdicsült test majd nem ég el. Olyan test, ami bírja ezt a tüzet. Sőt, jól érzi magát, és beleállsz majd azokhoz az állatokhoz, amiről felolvastam, a négy lelkes állathoz, és te is ott fogsz üvölteni vele együtt 24 órába. Bemész az Isten jelenlétébe majd, a Sekina dicsőségébe, és te is mondod majd, szent, szent, szent az Úr, szent, szent, szent az Úr. Azért szent, szent, szent az Úr, mert szent az Atya, szent a Fiú, és szent a Szent Szellem. És ez a szent szabadságnak van tükörképe. És ez a szabadság szabadít fel téged, mert a szentség szabadságba visz be téged. Nem megkötözöttségbe, hanem felszabadulásba. Szabad legyél a bűntől, és uralkodj a bűn fölött. Szabad legyél a lelkednek a egoizmusától. Szabad legyél a világ egoizmusától. Áttörj minden tisztátalanságot. Ezt hozza a szentség. Erőt, belső identitást. Hogy úgy járjál, mint Isten. Majdnem, elneszállj. És az ádámi személyiség fölépülését hozza létre a szentség. Amit elveszített a bukott Ádám, a közösséget, a szabbatot, az Isten jelenlétét, azt hozza vissza a szentség.